Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 4-e van, nemzeti gyásznap, amelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére, valamint a szovjet csapatok bevonulására és az áldozatokra emlékezik Magyarország. Ma a nemzeti lobogót katonai tiszteletadás mellett felvonják, majd félárbócra eresztik. Országszerte megemlékezéseket tartanak és gyertyát gyújtanak a hősök emlékére. A kormány 2013-ban nyilvánította hivatalosan nemzeti gyásznappá november 4-ét. November 7-én Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trump-al folytatott tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból. Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és földgázról, cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramot indított SAFE néven, hogy felgyorsítsa a tagállamok újrafegyverkezését és megerősítse a kontinens hadiparát. A kezdeményezés mögött az egyre bizonytalanabb amerikai biztonsági garanciák és a NATO által 2028-ra előírt GDP arányosan 5%-os védelmi kiadási cél áll. A program iránt már 18 ország jelentkezett, köztük Magyarország is, amely akár 16 milliárd 200 millió eurós hitelkeretre számíthat, ez mai árfolyamon kicsit több, mint 6200 milliárd forint. Egyelőre nem ad Tomahawk rakétákat Ukrajnának az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, nem szeretné, ha a fegyverszállítás eszkalálódna, bár hozzátette, hogy a döntése később változhat. A kormány nem enged a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adnia a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter arra is rámutatott, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 ezret a sikeres beruházások száma. A kormány 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta az egészségügyi államtitkár. A kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. Csak nem 9000 hektárnyi, 10 hektárt meghaladó földrészletet kínál megvételre a gazdáknak a második árverési ütemben az állam. A szántó, rét, legelő és vegyes művelési ágú területekre bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket november 14-ig tartják meg. 2,5%-os fix kamatozású hitel lesz elérhető a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludi Turisztikai Hitelközponton keresztül, közölt a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust, fogalmazott Nagy Márton. Azonnali kivizsgálást rendelt el a Tisza párt szimpatizánsainak nyilvánosságra került adatai ügyében a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook videójában azt mondta, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és megállapították, hogy a 200 ezer magyar állampolgár adatainak kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke azt hangsúlyozta, nem adatszivárgás, hanem adatlopás történt. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolták meg Iványi Gábort és az őt védő politikusokat. A lelkészt és több politikust azzal vádolják, hogy erőszakkal akadályozták a NAV pénzügyőreit 2022. februárjában az Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában. Zsigmond Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs azt mondta, a korábbi elnök Demeter Szilárd elkészített egy stratégiát, amelynek végrehajtásában Zsigmond Gábor is részt vesz. Aláírták a koalíciós megállapodást Csehországban, az új cseh kormány tagja a választáson győztes Elégedetlen Polgárok akciója, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom, illetve az Autósok pártja lesz, a miniszterelnök jelölt Andrej Babis. Szerbiában egy év után hivatalosan is megkezdődött a tanév az egyetemeken, miután a tiltakozó hallgatók megegyeztek a karok vezetésével. Ugyanakkor a hallgatók egy része továbbra is tiltakozik még, és előrehozott parlamenti választást követel egy évvel az újvidéki vasútállomás tragédia után. Végül az időjárásról, derült lesz az ég többnyire kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt széllel. A csúcshőmérséklet 13-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A Tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékesegyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. november 4-e kedd van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal Polacsek Anikó lesz, az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület alelnöke, akit az EGRI civil kerekasztal felterjesztése alapján a közművelődési szekció vezetőjének ítélte a ProAgria szakmai díjat Egerváros önkormányzata idén, melyet a 30. Eger civil ünnepe megnyitóján vehetett át. Beszélgetünk életútjáról, munkáról, családról. 9 órától hírek, majd kezdődik a Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben elsőként egy elfeledett íróról, Zajmos Gyuláról hallanak, majd megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőeső, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 9 óra után Tokai Vételkörzetünkben kilátó című műsorunkat hallhatják. A mai műsor elején beszámolunk arról, hogy 15. alkalommal tartották meg a Miskolci Nemzeti Estét, amin dr. Kriza Ákos, a város korábbi polgármestere, posztumusz Kartal Vecen díjban részesült. A részletekről dr. Benyhárt Szabolcsot, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjét kérdezi a szerkesztő Molnár András. Majd a Forrás és Innováció című szerdai konferenciára hívunk meg mindenkit Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével. Bejátszásunkban a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól hallanak.
Ugye a nagyobb szervezeteknél az összevont pályázatokat tudják, tehát tudnak a működésükre, vagy pedig úgy pályázni, hogy a működésükre és a szakmai programjaikra együtt. Ugye ők éppen hajrában vannak, mert hogy ezt a pályázatot negyedik évig be kell nyújtani. A kisebb szervezeteknek meg van arra lehetőségük, hogy egyszerűsített formában igényeljenek egy támogatást november 19-ig. Ott az a könnyítés, hogy a programot meg kell írni, meg a költségvetést, viszont nincsen szakmai bírálat, automatikusan juthatnak 400 000 forintos maximum támogatáshoz a Nemzeti Együttműködési Alapból.
10 órától kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszava című műsorunkat hallhatják, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 11 órától hírek, majd kezdődik Cseperedő című műsorunk, melyben ez alkalommal Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyermekkorban jelentkező dűről, annak megnyilvánulásairól, illetve kezelési módjairól beszélgetünk.
A legfontosabb gondolat, amit így mondanék a hallgatóknak, hogy a dű az olyan természetes, mint az öröm, vagy mint az, hogy önfeledten játszik egy kisgyerek, ugyanolyan természetes velejárója az életünknek. És nagyon fontos, hogy elfogadással kell felé fordulni, és nem szabad elfolytani, nem szabad tiltani. Nagyon jó, mint mondasz, a dühvel sem érdemes válaszként reagálni rá, mert mindenki még dühösebb és még dühösebb lesz.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Illyés Gyula, a Jóban a rosszban a jó című versét a szerző előadásában hallhatják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Boromei Szent Károlyról emlékezik meg néhai dr. Katona István egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd zenei összeállítással jelentkezünk. Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk ez alkalommal a Nemzeti Gyásznap miatt és dr. Katona István püspök atya halálára való tekintettel elmarad. Legközelebb 2 hét múlva, november 18-án, kedden 13 óra 5 perckor jelentkezünk új adással. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Érzés, ami összeköt, mint testünket a vég. Ami bármerre is járunk, minden úton elkísér. Ha te is érzed, kérlek, gondolj néha rám, és többé nem választ el semmilyen, nem szólsz, már jól tudom, testvérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk, s a bánatunk, egymásért élünk, s ha kell. Egymásért halunk.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége ez alkalommal Polacek Anikó lesz, az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület alelnöke, akit az EGRI civil kerekasztal felterjesztése alapján a közművelődési szekció vezetőjének ítélte a ProAgria szakmai díjat Egerváros önkormányzata ebben az évben. Beszélgetünk életútjáról, tanulmányairól, miért választotta az egészségügy területét, illetve szó lesz unokákról, családról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet. Üdvözlöm itt a stúdióban Anikó, aki ProAgria szakmai díjjal lett nemrégiben kitüntetve a 30. Eger civil ünnepén, amit Wagner Ákos polgármestertől vehetett át. Üdvözlöm.
Én is üdvözlöm minden hallgatót.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk azért is, mert azt gondolom, hogy minden életút egyénileg is nagyon különleges. Szeretnénk megtekinteni az önét, hogy honnan is indult, mi szeretett volna lenni gyerekkorában, mivé fejlődött ez végül, hol kezdődött?
Hát 1956-ban születtem, Istenmezején, az egy szederkényi pusztá tartozik hozzá, egy nagyon pici kis 200 fős lelket számláló kis település. A szüleim végül is a egyetlen szatócsboltot, mindenesboltot üzemeltettek ott a faluba.
Milyen érdekes ez már a szatócsbolt, hogy kitűnik igen, hát, a mai világban.
Igen, mert ugye mindenki tudja, a szatócsbolt minden, igen. Tehát a gombostűtől kezdve a kájháig cserepettető mindent árultak a szüleim. És nagyon szerették volna, ha én a kereskedelmi pályát választom, de annyira sokat kellett gyerekkoromban besegíteni, ugye a üzletbe, a kiszolgálásba, hogy végül is, hát mondhattam az, hogy elegem lett belőle.
Tehát nem a kereskedelem lett végül
nem,
az
nem, nem. Végül is nagyon jó kapcsolatot ápoltak a szüleim a házi orvossal, a hozzátartozó házi orvossal, és én nyári szünetben mindig ott sertepettéltem, segítettem, és És én nekem nagyon tetszett az egészségügy, és ezért a egészségügyi szakközépiskolába kezdtem el tanulni. Mi kezdtük először a szakközépiskolát, ami ugye érettségit is adott. A Gárdonyi Géza gimnázium fogadta be ezt a szakközépiskolai lehetőséget. Abban az időben, amikor végeztünk, még hála Istennek nem kellett pályázatokat írni, hogy hová kerüljön az ember dolgozni, hanem a munkahelyek jöttek megkeresni a tanulókat, hogyha leérettségiztek, kinek hova van kedve, ugye a kórházon belül, vagy egyéb helyekre, hova van kedve menni dolgozni.
Milyen nagyot fordult a világ?
Igen, nagyon nagyot fordult a világ. Hát én a gyerekosztályt választottam, több osztályon voltunk gyakorlaton, ugye az iskola a 4 év alatt, de én nekem a gyerekosztály az volt a szívem csücske, és ott helyezkedtem el, és mivel a szakközépiskolai érettségi, hogy így mondjam, nem adott gyermekek ápolónői szakképesítést, így rögtön következő szeptemberben már be is iskoláztak, ugye ápolónői szakra, a szakiskolába. Az egy 2 éves, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen délutáni esti tagozat volt. Majd mikor ezt elvégeztem, az osztályon elment szülni, gyestre ment a laborasszisztensi dolgozó, és a főorvos úr, hát potenciált látott bennem, vagy kinézte belőle, hogy ezt a tevékenységet is el tudom végezni, és így gyorsan a következő szeptemberben már belettem iskolázva a 3 éves laborasszisztensi képzésre. Itt szeretném megjegyezni, hogy ugye közben én férhez mentem, babát vártam.
A sűrű évek voltak.
Igen.
Akkor.
Szeptember 1-ével ugye elkezdődött az iskola, az minden héten szerdán volt tanítás. Szerencsére itt Egerbe, nem kellett Miskolcra elmenni, de én szeptember 16-án megszültem. És egy pár hét kihagyásával úgy mentem órára, hogy a kislányomat mindig vittem magammal. És hogyha felelni kellett, akkor az osztálytársaim ápolgatták, babusgatták az én kislányomat, hogy eleget tudjak tenni a felkérésnek, hogy feleljek. Hát sikerült elvégezni nagy nehezen a iskolát, a 3 éves tanfolyamot, és még azt is szeretném megjegyezni, hogy talán én fedeztem fel a babysitterséget, mert a szüleim idősek voltak, és nem tudtak vigyázni a gyereknek, és már volt olyan időszak, hogy nem tudtam magammal vinni, és de olyan helyen laktam, hogy nagyon sok anyuka volt odahaza gyerekével, és akkor mindig valaki vigyázott szerdánként az én gyerekemet, ilyen befogadták. És hát,
akkor ez egy nagyon jó összefogás is,
igen,
volt, és
igen,
más is kihasználta ezt a lehetőséget?
Igen. Más is, mert azért segítettünk egymásnak, úgy mondva, hogy ugye 10 gyerek lent volt a játszótéren, és azért 10 anyukának nem kellett ott lenni, azért 2-3 anyuka ott volt, és a többiek intézték a otthoni dolgaikat, nem a bevásárlást el tudtuk intézni, tehát nagyon-nagyon sok mindent, szervezés kérdése az egész, mondhatnám. És abban az időben is a fiatalok is kihasználtak azt a lehetőséget, hogy azért ne kelljen mindig mindenhová, vagy a gyereket elvinni, vagy hogy lépten nyomon ott lenni. Egy nagyon jó társaság jött ki, egy 45 lakásos társasház volt, és tényleg nagyon sok anyuka volt abban az időben.
Hát ők lehet, hogy megkönnyítették egy kicsit ezt az időszakot, de hát ez nem egy egyszerű pár év lehetett, nem. És nem adta föl?
Igen. Nem. Hát ezt a logisztikát akkor is meg kellett szervezni, és meg kellett oldani az ilyen dolgokat.
Mi volt a motiváció a tanulás terén?
A szüleim is úgy neveltek, hogy mindenre ilyen érdeklődő legyek, és valahogy mindig olyan munkahelyem volt, hogy a főnökeim, azok mindig meglátták azt bennem, hogy úgy mondjam, mindenre kapható vagyok. Tehát bármilyen tanfolyam, továbbképzés lehetőség volt, ugye mindig megkérdezték, hogy ki szeretne elmenni, ki óhajt rajta részt venni, és ha nem volt jelentkező, akkor mindig mondtuk, na, majd akkor Polacsek elmegy. Úgyhogy, és tényleg a gázpalac kezeléstől kezdve a gyerekosztályon, az EEG, mindenhová.
Összeszámolta, hogy hányféle tanfolyamot, képzést végzettel?
Beszéltünk már róla, hogy össze fogom szedni az oklevelem, el van egy nagy dobozba téve. Néha meglepődök rajta, hogy mik kerülnek a kezemben. Nagyon-nagyon sok. Egy olyan 30 biztos van.
Akkor az években, az elkövetkezendő években sem hagyott ez a láb? Hogyan folytatódott?
Nem. Na hát akkor ugye 1985-ig dolgoztam a gyerekosztályon, mint laborasszisztens. Azért kellett munkahelyet váltanom, mert iskolások lettek a gyerekeim, és a férjem is reggel 6 órára jár dolgozni, és én is, én nekem 5:30-kor már bent kellett lenni. Nem tudtuk megoldani a gyerekeknek a iskolába vitelét.
Itt már több eszámot használ, itt több gyerek van
igen,
már.
Igen, akkor már 2, igen. Hát az első gyerekem volt, hogy az iskolába is hordtam magammal, és így rám került a választás, hogy én keressek munkahelyet, akkor volt a lehetőség a akkori Kölyálban, hogy a munkaegészségügyi osztályról egy laborasszisztens nő elment szülési szabadságra, és ő helyette kerestek embert, aki ugye ellátja a diga idézőjelbe feladatát, amíg ő ügyesen van, és nagyon örültem neki, mert végül is egyrészt megmaradt a mindennapi tevékenységem, a vérvétel, mert a műegészségű laborban igaz nem gyerekeket kellett szurkálni, hanem felnőtt dolgozó emberektől kellett vért venni. Nagyon sok minden új feladat is került, amit úgy meg kellett tanulni, nagyon gyorsan, hogy az ember be tudjon kapcsolódni a munka területére, de hát rövid időn belül nagyon jó munkatársaim voltak ott is, és nagyon segítőkészek. Ugye jött a úgynevezett privatizáció 2003-ban, kiszervezték a laborokat minden ANTS-től, akkor már ugye változott a nevünk, az ANTS-től, és sajnos nagyon-nagyon számtalan munkatársamnak új munkahelyet kellett keresni, mert megszűnt, nem elküldték őket, egyszerűen megszűnt a beosztásunk, a munkalehetőség. 5 főnek volt lehetősége, hogy a munkahely a továbbtanulást biztosítsa, tehát munkaszerződéssel, tanulmányi szerződéssel mehettünk tovább a Pestre a közegészségügyi járványügyi felügyelői szakra. Minden laborasszisztens beadta a helyi jelentkezését, és egy bizottság döntött abból arról, hogy ki az az 5 személy, aki tovább mehet. Nem én voltam a legfiatalabb munkatárs, nem is a legidősebb, de én beadtam, mert mindenki beadta, de megmondom őszintén, meglepett a döntés, hogy végül is én rám került a sor, vagy a szavazást, én nyertem meg, hogy tovább mehettem tanulmányi szerződéssel a főiskolára.
De miért lepte meg?
Azért lepte meg, mert nagyon sok fiatal munkatársam volt, akikről úgy gondoltam, hogy nagyobb lehetőséget biztosítanak majd nekük, vagy tovább ki tudják használni azt, hogy őket beiskolázzák, tehát a munkaterületén 20-30-40 évig dolgozhat még ugyanabban a szakmában. Én már 40-en nem fölül voltam, és én gondoltam, hogy már most nyugdíj felé haladok lassan, nem engem
hát
fognak.
Onnantól messze volt.
Nem engem fognak beiskolázni, de hát nagyon örültem neki, és nagyon boldog voltam. Nagyon meg is ijedtem tőle, mert hát 30 év után beülni újra úgy a iskolapadba, hogy tehát az egy komoly 4 év. Azt mindenki tudja, hogy a főiskola azért nem egy tanfolyam, most egy részvétel, vagy csak azért, hogy elmegyek, hogy magamat egy kicsit képezzek, hanem ez egy komoly, komoly kihívás volt.
De nem bánta meg?
Nem. Szó sincs róla, hogy megbántam. Nagyon nehéz volt az első év, nagyon nehéz volt, mert újra kellett tanulni. A lányaim nagyon sokat segítettek, ugye ők mind a ketten már külön-külön főiskolát végeztek, és sok erőt adtak nekem, hogy biztattak, hogy biztos meg fogom tudni csinálni, ne idegeskedjek, és hogy nem kell szórul-szórva mindent megtanulni, csak a lényeget, tényleg meg kellett tanulni. Ez volt a lényege. Nagyon féltem ugye ebbe a főiskolai 4 évbe az első év a kémia. Hát nagyon-nagyon
féltem. Hát ezt még a gimnáziumban sem mindenki szereti.
És ez nagyon nehéz volt, és én megtanultam tényleg majdnem azt lehetne szóra, csak hát ha belekérdeztek, amikor ugye vizsgázni kellett, akkor a fonal elveszett, és szétestem. De nagyon aranyos tanár volt a főiskolán, nagyon megforgatott, utolsó voltam aznap a vizsgázó, és már a csoporttársaim már teljesen izgultak, hogy már rosszul emlékszem, mert órákon voltam bent felelni, és megnevettettem a tanárnőt is, mert mondtam neki, hogy mert kérdezte, hogy van-e a kisegítő, mondom, hogy lányaim nem tudnak, mert ők egyáltalán nem tanultak kémiát, nem foglalkoznak vele, és hogy, mert mondta, hogy Anna, a kémiát nem egy litánia, és nem úgy kell megtanulni. Mondtam neki, hogy hát tanárnő, amikor én utoljára tanultam kémiát, az atomot még fel se találták, úgyhogy nevetett nagyon. De túl voltam szerves kémián, szervetlen kémián, nem mondom, hogy 5-ösre, 3-assal végeztem ezt a szakot, vagy ezt a tantárgyat. Nyilván a többi tantárgy az könnyebb volt, az anatómia, belgyógyászat az volt ugye képesítésem, előképesítésem, tehát az nem okozott gondot.
És milyen út vezette tovább, hogy majd később is az egészség területén maradt tulajdonképpen, ha már az egyesületet nézem is?
Igen, hát ugye említettem, hogy másfél év múlva főállású egészségfejlesztő lettem a Füzesabony heves térségébe, és ott is az volt a feladatom, hogy összeszervezni a több a térségben lévő civil szervezeteket, hogy együtt gondolkozzanak, a településeken falutervet kellett, tehát egészségtervet kellett, település szintű ilyen programokat szervezni. Tehát 10 évig a fő munkahelyemen is ebben dolgoztam, tehát iskolákba, óvodákba egészségnapokat tartottam, falunapokon. Abba az időben kezdődött el a pályázatírás. Ugye akkor már azért voltak egyesületek, a minisztériumból ilyen feladatokat kaptam, hogy tanácsot adjak, ötleteket adjak, hogy a térségben működő civil szervezetek milyen programokat tudnak megvalósítani. Tehát ugyanúgy a pályázati írásba, kivitelezésében kellett részt venni, illetve fizikálisan is ott kellett lennem a megvalósításánál. Aztán végül
ez egy izgalmas terület egyébként.
Igen, igen, tehát unatkozni nem unatkoztam. Tehát áprilisban elkezdődött, a jó idővel elkezdődött a civil élet, hogy így mondjam, és a falunapok azok, amióta csak kitalálták a falunapokat, mindig szombat volt. És áprilisban nem volt olyan szombat, hogy én itthon lettem volna a családdal, hanem mindig valahol valamilyen településen voltam dolgozni.
És a család ezt hogyan tolerálta?
Hát a gyerekeim, ők már ugye akkor külön életet éltek, anyukám még akkor élt, ő nehezen viselte, mert közben elváltam, és ilyen megjegyezte egy párszor, hogy még az a szerencse, hogy nem mentem újra férhez, mert a férjemet biztos nem tűrné el nekem, hogy én soha nem vagyok otthon hétvégén, de azért mindig igyekeztem mindenhol, ha nem is 100%-osan, de azért, hogy segítséget nyújtsak. A munkám révén is, meg ugye anyukám Szederkénypusztán élt, amíg élt, még velünk volt, és kénytelen voltam egy autót vásárolni, mert a munkahelyem is megkívánta, hogy legyen egy autó, igaz, hogy nem nagyon támogatta a munkahelyem, de valahogy el kellett jutni Átányba, el kellett Hevesre, bárhova is. Ezeken a kis településeken még el tud menni az ember tömegközlekedéssel, de már haza nem tud jönni, meg hát azért mindig kell, csomagokat kellett vinni.
Kényelmesebb.
Igen, kényelmesebb. És hát nagyon sok civil szervezettel kerültem olyan kapcsolatba ott a térségbe, akikkel még a mai napig is tartom a kapcsolatot, és nagyon sok programhoz még mindig szólnak, hívnak, mint önkéntes, hogy menjek. És ők nagyon sokat segítettek például abban is, amit most nagyon jól tudok kamatoztatni vagy kihasználni, mert ugye segítettem nekik pályázatírásba, és mindig volt nekik lehetőségük, és megint újra bejön, hogy ilyen, olyan különböző tanfolyamok, pályázatírás, költségvetés elszámolás, amit így egy nem is Füzesabony térségéhez tartozó egyesület nyert pénzt egy ilyen tanfolyam elindítására, és ezek az egyesületek mindig engem küldtek el, hogy vegyek részt ezeken, meg a munkahelyem is támogatott, mert úgyis nekem kellett segíteni, hogy akkor menjek egyhetes, kéthetes ilyen tanfolyamokat, ilyen gyors talpalókat végezzek el, és néha úgy eszembe jut, hogy most melyik egyesülettől is volt, amit meg ki küldött meg, hogy volt, mint volt.
Hát ez izgalmas. Fejben frissnek kell maradni, igen, nagyon
igen,
is.
Igen, és most ezt nagyon jól tudom hasznosítani. És a 2014-ben fordult úgy a munka menetem, hogy lassan 40 éves munkaviszonyom betöltődött, és a nagyobbik lányom várta a második babáját, és nem jó viselte a második terhességet, és hát el kellett döntenem, hogy munkahely, vagy a gyerekem, vagy a nagymama szerep. És nagyon gyorsan kellett dönteni. Hazaköltöztek Pestről a lányomék, már akkor az első unokám, a lányunokám megvolt, várt a második babát, és ilyen terhességi cukor, magas cukor szintje volt, mindig rosszul érezte magát. Meglévő unokám, ő azért kellett Pestről eljönni, mert aszmás lett, tehát a szmogot nem bírta, ő is mindig fulladozott, és hát ha én Átányba, vagy teljesen mindegy, hogy melyik Átány szerettem a legjobb, vagy Kömlőn voltam, nem tudtam pillanatok alatt hazajönni Egerbe, hogy segítsek. És ezért egy ilyen alkalmon, hogy rosszul volt a lányom is, és nagyon megviselt, hogy nem tudtam vonatra ülni, és hazaruhanni, hogy segítsek. Elgondolkodtatott, hogy akkor hogyan tovább, és hát akkor megkerestem ugye a főnökeimet, a vezetőséget, hogy tudnak segíteni abba, hogy minél előbb el tudjak jönni nyugdíjba. Hát megértőek voltak, nem örültek neki, hogy egyik napról így másikra, egyik hétről, egyik hónapról a másikra, így döntöttem, de nyilván megértették, hogy az élet ad ilyen feladatokat, hogy amit meg kell oldani, és el kell dönteni, hogy merre.
Hát
merre
aztán indul. Beigazolódott később az években, hiszen hat unokával. Hat unoka van összesen.
Igen, igen. Hát két lányomtól, ugye hat unoka, három, egy lány és öt fiú. Hát végül is, hogy eljöttem nyugdíjba, ott volt egy olyan fél év, amikor csak unokáztam, csak pihentem és unokáztam, aztán nem volt teljes az életem, rájöttem, hogy az így sem igazán teljes, és elkezdtem érdeklődni, hogy milyen civil szervezetek, illetve tudtam, hogy milyen civil szervezetek vannak Egerben, mert a fő munkatevékenységem révén is, a földnapja, Eger ünnepe, mindig jöttem az egri kolléganőmnek segíteni, megvalósítani, mert egy ember csak egy ember, kettő az meg már néha sok is. És hát ugye mivel egészségügybe dolgoztam, civil szervezetekkel együtt dolgoztam, így a Egri Egészség és Környezetvédő Egyesületnek a vezetőjét kerestem meg, hogy milyen lehetőségek adódnak, hogy először nyilván csak mint tag léptem be, de nagyon rövid ideig voltam csak egyszerű tagja az egyesületnek, mert ott is vezetőségváltás volt. A akkori elnök helyettes már bejelentette, hogy ő szeretne lemondani, tehát kerestek új embert, és megkérdeztek engem, hogy elvállalnám-e, mondtam, hogyha háttér segítséget kapok, akkor természetesen igen, megpróbálom, és így kerültem végül is az egyesületbe, mint alelnök.
De hát nagyon is jó ez az illeszkedés, hiszen mint egészségfejlesztő, igen, pont ezzel a igen tudja kamatoztatni.
Én örülök, hogy ezt az egyesületet választottam abban is, mert ugye a nevében is benne van, tehát nagyon nagy területet vonz, ápol, és nagyon sokféle tevékenységet meg lehet valósítani. Itt csak ötlet kell, illetve emberek kellenek, akik ezeket a ötleteket meg is valósítják, mert anélkül nem megy. Szerencsére nagyon jó, hogy van, nem mondom, hogy mindenki elég idős korosztályhoz tartoznak a egyesületi tagok, de azért mindig vannak valamivel egy kicsivel fiatalabbak, akik elég aktívak. Tehát sajnos már a 60-70 fős taglétszámunk a COVID ideje óta már hát maximum 30 fő, de ennek a kétharmad része idős, illetve nem is egri lakhelyen rendelkezők, tehát nem igazán lehet ilyen nagy hirtelen ad-hoc mozgásokra, tevékenységre sarkalni őket, de mindig az a 7-8 fő, akikre mindig számíthatok. Egyik napról a másikra bármit meg kell csinálni, vagy kell ülni, vagy segítségre szorulok, azért mindig van, aki tud segíteni.
Gyakorlati szinten az egyesületben mi az a tevékenység, amit ön szeret elvégezni, vagy szereti motiválni akár a többieket?
Be van osztva ugye az egyesületünknek a tevékenység céljai, ugye a közművelődés, a ismeretterjesztő előadásoknak a szervezése. Két hetente találkozunk, ilyenkor mindig előadások vannak, illetve évente 3-4 ilyen nagy rendezvény van, ahol tehát ami városszintű, vagy hát a földnapját is mondhatom, hogy városszintű, mert azért három területen, vagy egy hét alatt három területen dolgozunk. Be van osztva a elnökünk Varga Miklósnő, ő nagyon közismert személyiség, ugye Jógás Marik jobban ismerik, mint a személyigazolványába beírt nevét. Mivel őt nagyon sokan ismerik, nagyon könnyen tud előadókat hívni, megkeresni. Úgyhogy így ezt ilyen nem, nincs leírva, de én szeretem ezt ráhagyni, mert ő már idősebb korosztályhoz tartozik, 83 éves, de ő nagyon szeret még mindig tevékenykedni, és ő örül, hogyha kap feladatot, és én szeretném is, hogyha ez a feladat az mindig, amíg csak bírja, és ő azt nem mondja, hogy már nem szeretné tovább csinálni, hogy ezt így szervezi. Én ebben is inkább a háttérmunkát szervezi, akkor megkeresem az illetőt, hogy milyen plakát, mit szeretne, milyen elvárásai vannak, kivetítő, tehát az egyebeket, de a személynek a megkeresése az kimondottan az ő feladata. Az én feladatom a 3-4 nagy városszintű programnak a megszervezése, ugye ez abból áll, hogy ezt ki kell találni, pályázatot meg kell írni, meg kell szervezni, kiket hívunk oda is, milyen egyesületek általában a mi rendezvényünkön 12 szervezettől kevesebb még nem volt, tehát inkább több, mint 10-12 szervezet, tehát azokkal a kapcsolattartás az nagyon fontos, a pályázatoknak az elszámolása, beszámolók, tehát amit így a interneten, számítógépen kell intézni, telefonon, az az én feladatom.
Emlékszem, hogy meglepődött, amikor megtudta, hogy önnek ítélték idén a díjat. Miért lepte meg?
Hát azért leptem meg, mert azt tudjuk, hogy ugye bármilyen elismerés a civil szervezeteknél azért korhoz van, nem az, hogy hány éves vagyok, hanem az, hogy hány éve dolgozik az ember a civil hálózatba. És én mindig úgy gondoltam, hogy én még nem. Még nem dolgozom annyi időt a hálózatba, hogy én már jogosult legyek arra, de aztán kiszámolták, hogy de igen, 11 éve dolgozom a civil hálózatban is, ugye az volt az elsődleges feltétel, hogy 10 év munka előzmény kell ahhoz, hogy valakit egyáltalán javasoljanak a ProAgria díjra.
De hát emellett gondolom nem csak ez a 11 év, hanem a letett, amit az asztalra.
Hát ugye úgy kezdődött, hogy amikor alelnöknek választottak, utána a civil hálózatban vannak a szekciók. Akkor az egyesület még a szabadidő szekcióhoz tartozott, és ott beválasztottak, mint kerekasztal tag. Nagyon sok segítséget kaptam abba az időben a már régóta kerekasztal tagoktól, hogy mi a feladat, Majától, Mácsár Beától, tényleg a lépésenként nyilván érdeklődtem is, hogy mégis most csak ott ülök, vagy egyáltalán van-e valami feladatom. Majd megválasztottak 2 év múlva a kulturális szekciónak a vezetőjének. Hát az is nagyon-nagyon meglepett, mert abban az időben a civil fórum az február vagy április, attól függ, hogy jön ki az idő, akkor van a civil fórum, tehát a civileknél évenként az év kezdete. Tehát nem január, hanem mindig a civil fórummal kezdődik az egyéves időszak. És volt a fórum, és hát abban az időben előtte egy fél órával álltak össze a szekciók. És jönnek, rángatnak, és mondják, hogy hát úgy döntöttek, hogy én legyek a kulturális szekciónak a vezetője. Hát nagyon meglep, hát mondom, jó, jelöljetek, hát, de úgy voltam vele, hát úgyse fognak rám szavazni, mert ugye 3 jelöltnek kell lenni, és engem választottak.
Mégis került.
Engem választottak, hát akkor megint ott teljesen kicsikbe voltam estve, hogy egy új feladat, és azt se tudom, hogy mit kell csinálni, hogy most hogy fogom ezt a feladatot ellátni, hogy az jó is legyen, de hála Istennek ott is kaptam, tehát mindig van, aki azért támogatja, ad egy kis mankót az embernek, és 2009-ben lettem kulturális szekciónak a vezetője, majd 23-ban hát annyira felduzzadt a kulturális szekció, hogy 24 szervezet tartozott hozzám, nagyon sok, és egyszerűen már nem lehetett kezelni, már nem láttam át, nagyon sok volt.
Igen, ez valóban egy elég
nagyon sok volt. Változtattunk ugye a COVID miatt, már nem lehetett azt megcsinálni, hogy a fórum előtt gyorsan ilyen csoportosulások legyenek, hanem előtte kellett valahol, de hát ugye akkor sem engedtek be bennünket, mert a közösségi ház minden zárva volt, és a Berva Völgyi Egyesület engedett be bennünket maszkkal, mindennel, és akkor oda tudtunk menni egy szekció ülésre, és hát ott vázoltam föl, hogy nagyon sokan vagyunk, és el kell döntenünk, hogy ketté válunk, hogy akkor milyen szekció lesz, és nagyon érdekes volt, mert a kulturális szekció az ugye megmaradt. Nem maradtam én a vezetője, hanem ott új vezető lett, és nem volt semmi konfliktus, hogy váltak szét a szervezetek. A közművelődés szekciónak az nagyon nehéz volt, mert azért meg kellett találni egy olyan nevet, ami azért tükrözi, hogy milyen egyesületeknek a csoportosulása. Úgyhogy ott hát az egy kis fejtörést adott, de azért végül is úgy gondolom, hogy jó választás volt.
Most, ha így végig gondolja az elmúlt közel pár évet, itt a hat unoka. Mik a távlati tervek?
A távlati tervek, a családom, barátok, ismerősök időnként megkérdezik, hogy nem érzem-e már soknak, nem érzem-e már soknak, hogy mindig annyi egy napra is, nem hogy egy, hanem az, ha csak kettő feladat van, az már nagyon nyugodalmas nap, hogy mindig több és több feladat van, hogy valamit adjak le. És időnként el is gondolkodom rajta, hogy mit tudnék leadni. És rá kell jönnöm, hogy igazából itt nem lehet sem ez, sem az, mert ezek egymásra épülő dolgok, már a civil hálózat, de ide tartoznak a családom is. Hogy ha úgy nagyon-nagyon belefáradnék, vagy már nagyon elegem lenne a szervezkedésből, idézőjelbe mondom, akkor sajnos abba kellene hagynom a civil életben
akkor
való...
Akkor mindent, vagy semmit?
Igen. Mert ezek egymásra épülő dolgok. Mert még azt meg lehetne tennem, hogy tényleg a kerekasztalban nem választatom meg, nem kérek már pozíciót, és akkor csak kimondottan az egyesület és a család marad. De ha a kerekasztalban való tartozás, az annyi ilyen plusz dolgokat vonz magához, hogy nagyon-nagyon sokat. És ugye ott van még a országos tevékenységem, a Életet az Éveknek Országos Szövetségében, illetve a Heves Megyei Szövetségnek vagyok elnökségi tagja, illetve egészségügyi koordinálója. Tehát ezek is mind valahogy azért választottak meg, én úgy érzem, mert hogy a kerekasztalba vagy az EGRI civil életbe olyan tevékenységet folytatok, olyan önkéntes munkát folytatok, hogy úgy gondolták, hogy ha ezt meg tudom oldani, akkor ott is hely tudok állni.
Nem volt véletlen szerintem ez a szakmai díj. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és szívből gratulálok az elismeréséhez.
Köszönöm szépen.
Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Polacek Anikó volt, az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület alelnöke, az EGRI Civil Kerekasztal közművelődési szekciójának vezetője, akit idén ProAgria szakmai díjjal tüntetett ki Egerváros önkormányzata. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.